Úrunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy amikor olvassuk a te igédet, könnyebb nekünk azt gondolnunk, hogy azokról van szó, akiknek megíratott több mint 2000 évvel ezelőtt, és mi már sokkal jobbak vagyunk, sokkal kifinomultabbak, és ránk már nem vonatkozik a te sok-sok kérdésed, feddő szavad és a te véleményed. De ahogy elnézzük napjainkat, meg ahogy körbenézünk saját magunk történéseinek szemüvegén, meg kell állapítanunk. Igen, keményakú népek vagyunk mi. Nincs kész a fülünk a hallásra, szemünk a látásra. Bizony rólunk mondod mindezeket. Könyörgünk, Urunk, hogy kegyelmes légy hozzánk, bár igaz. Önmagunktól semmi jót nem tudunk tenni. Életünk esztendeje valósággal tele van küszködéssel, szenvedéssel. Vagy mások, vagy mi okoztuk azokat. De mi sem vagyunk kivételek. Nekünk is meg kell harcolni a hitnek harcát. Meg kell harcolni a mi cselekedeteinknek a következményeit. És most, amikor bizony mindezzel szembesülünk, akkor hozzád kiáltunk. Ó, kegyelmes Isten, valóban irgalmadra számolunk, mert kicsoda állhatna meg a te színed előtt, hogy nem te megváltanál bennünket. Könyörgünk hozzád, hallasd igédet, evangéliumodnak szavát, hogy hadd tanuljunk, hadd lehessünk utunknak megjobbítói, és hogy tudjuk tenni az életünket, cselekedni a mi mindennapi dolgainkat a te dicsőségedre. Urunk, kérünk, a te véred által igazíts meg bennünket, és hadd akarjuk hallani és érteni a te beszédedet mindannyiunk megjobbulására. Kérünk hát szent lelked erejében, hogy kuvaljon közöttünk, hogy úgy lehessen hallanunk a te igédet, mint ahogyan te tolmácsolod, mint ahogyan nekünk értenünk kell. Fáradt tagjainkra, meg fáradt szívünkre, te nyújts gyógyításodat, te eleveníts meg bennünket, és te üdíts fel igédnek szavára. Mert hisszük, Urunk, hogy ez lehetséges, annyiszor megtapasztaltuk már. Most is bátorkodunk kérni tőlünk. Üdíts bennünket, frissítsd a mi lelkünket. Hadd láthassuk meg a láthatatlant, hadd fedezzük, hogy itt vagy közöttünk. Nem kézzel csinált házban, hanem a mi szent lelkünk templomában. Akarsz szólni. Akarsz lakozást venni, és át akarod járni a mi életünket, tisztító fuvallatoddal. Ó, mennyei király, hadd lehessünk ennek tanúi, hadd láthassuk meg, nagy csodát cselekszel közöttünk. Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg. Amen. A 393. dicséretünket énekeljük. A 393. dicséretünknek az első versét, amely már magában bátorítás. Ne csüggedj el, kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. A 393. dicséretünket énekeljük, mint bátorító ének.
Sodra tör,
Cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetéből. Tovább olvasom Isten igét az 54. verstől a 60. versig. Amikor ezeket hallották, háborogtak szívükben, és fogukat csikorgatták ellenem. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltottak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, aztán kiűzték a városon kívülre, és megkövették. A tanúk pedig felső ruhájukat egy Saul nevű ifjú lábai elé tették le. Amikor megkövették Istvánt, az így imádkozott, Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett és hangosan felkiáltott, Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Mai napon érdemes átgondolnunk azt, hogy mit is jelent Istvánnak ott állni néhány perccel a halála előtt, és nagyon komolyan az Isten országa felé emelni a tekintetét, és maga mögött hátrahagyva mindazt a valóságos életet, ami eddig jelentette az életét, életének éveit, hónapjait, napjait, de most már mindezt maga mögött látja, és csupán előre tekint arra az országra, amit az Isten megenged minden őt szeretőnek. Nézzük egy kicsit az elejéről, hogy tulajdonképpen ki ez az István, és mit is él meg az ő napjaiban. Azt lehet tudni, és azt olvassuk a 6. fejezetben, hogy mivel sok a munka, az Istenhez egyre többen oda találnak, elkezdik követni őt, arra jönnek rá, hogy kevés az az ember, aki az Istennek szolgáljon. Vannak, akik hirdetik az Isten igéjét, akarják tudni az ő akaratát, de mivel egyre többen jönnek, velük is kellene foglalkozni. Így hát az Istentől elkérve a bölcsességet és a feladatot, úgy jutnak elhatározásra, hogy akkor jöjjenek, akik segítenek a gyakorlati dolgokban, asztalterítésnél, a szervezési dolgainkban, és lehet tudni, sőt lehet látni, hogy ennek a gyakorlati következmények igen, ha nagy haszna van. És most már nem csak az emberek lelkére figyelnek oda, hanem oda figyelnek az ő életükre, az ő mindennapi szükségleteikre, és így lesz teljes egészé a szolgáló közösség. Az Isten hatalmasan fölhasználja őket. István ezek közé, az emberek közé tartozik, nem tesz szerint való Istennek népe, hanem egy egészen más kultúrából jön, görög kultúra alapján nevelkedik. Nyilván más az ő élete, de lehet tudni és lehet látni, hogy ugyanazt az élő Isten követi, mint amit követnek a tanítványok, és mint akit meglátta Jézus Krisztus vezetése alapján. Röviden hadd mondjam el a történetet, hogy mi is történik itt, és utána egy picit megállnánk, és egy kicsi jelenetet kinagyítanánk, nagyító alá vennénk, és az alapján vizsgálnánk meg önmagunkat. A történet röviden az, hogy miközben István teszi a szolgálatát, mint kiválasztott, mint más kultúrából megragadott igaz férfi, telve kegyelemmel és igazsággal, őt el fogják ítélni, és a halála előtt ki kell mondani a mások számára, nyilvánvalóvá kell tenni, kicsoda az az Isten, akit ő szolgál. Elmondja, hogy az Isten nem véd hibát, mert kezdettől fogva, amit ő eltervezett, amit az üt történetben életre hívott, az igaz és mindenki számára tovább adható valóság. Azt kell tudnunk, hogy bizony az embernek látnia kell, hogy az Isten elhívja Ábrahámot, kihívja az ő atyái, rokonai földjéről. És ezt már hittanórán is megtanuljuk. És utána pedig egy új földön, egy új hazában, egy egészen más logika alapján elkezdi az életét, és az ő utódai, Izsák és Jákob, ugyanazt az élő Istent tisztelik, ahogyan látták az ő apjukat, nagyapjukat is, hogyan lehet szolgálni a hétköznapokban is az élő Istennek. Aztán úgy gondolnánk, hogy mikor Józsefhez ér az üt történet, talán az Isten valami hibát ejt. Hogy lehetséges az, hogy elviszik, rabszolgasorba kerül Istennek igaz népének hűtanúja? Hogy lehet az, hogy ott hagyják a börtönbe? Az Isten elfeledkezett? Vagy egyáltalán elnézi, eltűri, hogy az ő kiválasztottja nehézséget, nyomorúságot lássa? És kiderül, hogy mindennek célja van. És majd József lesz az, aki elkerül az éhínség földjére, akit az Isten ott használ föl, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nem csak lelkiképpen, de fizikailag is. Majd felelős lesz, hogy amikor jön az apja, jönnek a testvérei, és valahol gabonát szeretnének vásárolni, akkor József a helyére álljon, és a maga felelősség döntését meghozza, és tudjon az Isten embereként, de rokoni szívével szolgálni, az Isten felé mutatni az utat. Aztán tudjuk azt, hogy Mózes alakja, amely oly sokszor vitatott, aki indulatos ember lévén tudja nagyon jól, hogy nem szabad ölni, és az Isten majd rajta keresztül mondatja ki azt a parancsolatot, hogy de ölj! De előtte az ő indulatából, az ő népének védelmére képes egy egyiptomi férfit leütni, eltemetni, hogy ne tudódjon ki. És kiderül majd, hogy az a Mózes, aki indulatos és pipogy egyszerre, aki alkalmatlan, mégis az Isten fölemeli, meggyurmázza, megformázza, és majd elkészíti, hogy az ő embereként, az ő lelke által, az ő erejével felruházva mégis alkalmas eszköz legyen arra, hogy kivezesse az ő népét a szolgaság házából, Egyiptomból. És utána újra jön a kérdés. De hogy lehet az, hogy az a nép, ami kijön a nyomorúságból, még nem mehet be az ígéret földjére, még nincs honfoglalás? Az Isten elfeledkezett róluk. Annyi nyomorúságot megenged a pusztának, a nihil állapotát, rázúdítja erre a népre. Hogy lehet ez? Hogy engedheti meg az Isten? Miért veri ezt a népet? És elgondolkodik az Istennek népe. Elgondolkodik minden ember. Elfeledkezhetik rólunk az Úr. És jönnek a bátorító, ígéretes proféciák. Hogyan feledkezhetne el az Isten az ő népéről, az ő gyermekéről? Megfeledkezhetik az anya az ő gyermekéről? Hát persze, hogy nem. A maga által nevelgetett, a maga kincsének tartott gyermekéről, hogy feledkezhetne el az élő Isten? És kiderül, hogy a pusztában, a sanyargatás időszakában, a sok-sok veszélynek kitéve az Isten tanítani akar. Ki akarja égetni, ami még salak, meg akarja jobbítani az ő útjaikat, és majd úgy bevezetni arra a földre, ami ajándék, amit megígért az őt szeretőnek. És addig, amíg a pusztában vándorolt, az Isten megadja a szent sátort. Majd Dávidban kezd kibontakozni az a gondolat. Hát, ha rajtam keresztül akarja fölépíteni az Isten az ő kőházát, az ő templomát, de nem. Majd a fián keresztül, Salamonon keresztül, majd az Isten megépíti. És már lesz hely. Már nem csak egy idéglenes, már nem csak sátorlapokból összekötözött hajlék. Az Isten háza, amely fölépül, amely mindig ott van, amely hirdeti az Isten dicsőségét. És István, amikor mindezeket mondja, szólja, hiszi és vallja, akkor kiderül, hogy az igazi Isten házáról beszél. Arról a házról, amely ugyan nem kézzel csinált, nem kőből épült, de az emberi szívbe belehelyezett Krisztusi templomot. Akarja láttatni, akarja kínálni mások felé is. És bár a földi élettől egyre inkább eltávolodván, de közeledvén az élő Isten mennyei országa felé, élete utolsó pillanataiban beszél. Ennyi lenne a történet, amit elolvastunk, próbáltam kicsit jobban megértetni. De itt álljunk meg egy kicsit, és vegyük nagyító alá azt a jelenetet, azt a mondatot, hogy miért beszél erről István. És egy kicsit megállunk, és elgondolkodunk, meg kell látni azt, hogy az Istennek célja van. Mert bár István nem tudja, hogy mi végre történik minden, de meg kell tudnia egy ott álló úgynevezett Saulusnak, aki még 40 éves élete teljében van, remek férfi magáról, sokat gondoló, agilis ember, és rá kell döbbennie, hogy bár mindent megtesz azért, hogy az Isten egyháza tündököljön, de nem jó módszert használ. És ez a Saulus, aki ott áll, aki szó szerint kiáltja, kövezzék meg, hadd pusztuljon az ilyen, hiszen ennek szolgálatába szegődött, hogy az Isten népét megóvja ezektől a szektás elemektől. Az a Saulus, aki vigyázza Istvánnak ruháit, míg véresre verik és kövezik. Az a Saulus az első leckét megkapja. Mert lát egy igaz embert, aki el tudja mondani, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok. Ki az ő drága vérért, Engem ez teljesen megváltott. Ez a lényeg, amit elmond István. És ez a Saulus, aki akkor lát, de majd tesz rá róla az Isten, hogy ne lásson. És a 9. fejezetben azt olvassuk el, hogy a Saulus életében, aki később Pál lesz, kicsi és ugrándozik, mint a bolha, állandóan pattog. Az Isten ezt szereti benne, és ezért használja föl. Most még maga szerint pattog, utána meg már az Isten terve szerint. És rájön. Később rájön. Megvakultságában is látja a láthatatlan. És az Isten lehajol hozzá a porba. Mert addig nem értette másképpen. Most majd megérti. Magas lóról nagyot esik. És nem pattam föl rögtön. És meg kell értenie. Az Isten élet az utolsó szó, nem az övé. És mindennek a prédikációnak Saulus miatt kell elhangoznia. Mert az az ember, aki önmagát sokra tartja, majd kiderül, hogy nagy lesz, de már az Isten szerint. És akkor, amikor mi is halljuk Istvánnak a beszédét, akinek a neve azt jelenti a görög eredetiben, Stefanos, azaz koszorú, a Krisztusnak koszorúja. A Krisztusnak díját és nyereményét elveszi ez az István, de csak egy megharcolt élet után. Amikor Istvánnak olvashatjuk, vagy megeleveníthetjük a prédikációját, akkor gondoljuk végig ezen a mai vasárnapon. Akár emlékező vasárnapon, hogy mennyire küzdelmes lehet egy élet. Gondolkodjunk ezen. Én csak pici részét láttam, de azt gondolom, hogy aktív részese voltam ennek az eseménynek. Mennyire küzdelmes lehet egy ember élet. Akkor, amikor az ember agilis, teszi a maga dolgát, neveli a gyerekeit, meg úgy gondolja, hogy teszi a munkáját, aztán jönnek magasságok és mélységek, jönnek nehézségek az emberi életben, ú, de sok, jönnek bűnök és következmények, döntések, és annak következményei. És az ember rájön, hogy egyedül van. És szembe kell nézni Istennel. De soha nem késő. Szembenézni az isteni valósággal. Nagyon komolyan gondolom. És elkezdeni úgy, ahogy István is elkezdte. Visszatekinteni. Kicsoda az Isten? Mit enged meg? Honnan hív el engem, és hogyan akar formálni? És nem tudhatjuk, mint ahogy nem tudtuk ebben az esetben sem, Laci bácsinál, hogy mennyi idő adatik még neki, de mondani kellett. Le kellett ülni karácsony előtt és karácsony után, és 3-4 órában átbeszélni az életet, miről is szól az Isten, és merre felé tartunk. Senki nem tudta. Hiszen utolsó lehetősége. Még egészséges, vagy viszonylag teljes tisztasággal látnia kell. És miről is beszél az Isten igéje? Arról, hogy a földi élet utolsó pillanatában, és nem tudjuk, mikor jön el az, el szoktam mondani, senki nem tudja, hogy innen kimegy a teremből. Nem tudhatjuk. Az Isten tudja, mi emberek vagyunk. Amíg tartana, amíg az Isten kegyelmet ad, és világosságot, és értelmet, tiszta értelmet, addig gondolkodjunk. Azt mondja István ebben az esetben, aki telve volt lélek, hogy atyám fiai férfiak, megmondta az Isten, hogy az a fiú, akit elküld erre a világra, bár lerombolják a testét, a templomot elpusztítják, de 3 nap alatt felépítem, ezt mondta Jézus. És ezért azt mondták, hogy eresznek. Ezért azt mondták, hogy megkövezésre méltó, megfeszítésre méltó. Az ilyen lávítja a népet. Miről beszélt Jézus az ő halála előtt? Mit jelent az, hogy lerombolják a templomot, de ő 3 nap alatt felépíti? István is arról beszél, mert megérti, aki Krisztusban van, aki látja az életen túli látható valóságot, az felfogja azt. Az a Krisztus, akit félre akartak tenni, 3 nap múlva föltámadt, és ott ül az Atya jobbján. És amikor István arról beszél, hogy az atyáink építették a sátorlapokból a sátrat, és odébb vitték, mikor odébb mozdultak, és így telt a 40 évi tisztulás a pusztában. És amikor Dávid nem építhette meg, de Salamon a dicső király megépíti, pontos tervrajz alapján Istennek házát, az ő dicsőségének palotáját. Akkor azt mondja István, nagyobb dolog van itt, mint sem gondolnátok. Mert az a templom, amit az Isten megad nekünk, a Szentléleknek templomát hordozza mi testünk. És ebben az életben nincs maradandó városunk. Kézzel csinált lakhelyünk, itt kell hagynunk. De ez a bizonyságtévő István, ez a mártír, előre mutat. Arra az élő Istenre mutat, aki fölépíti az ő királyságát. Aki hívogat az ő mennyei országába, és azt mondja, hogy ebben az életben mindazt, amit megléptél, és megteszel, és megvalósítasz, annak egy célja kell, hogy legyen, hogy közeledj, hogy elérd az én atyám által elkészített hajlékot. Ez az egy célunk van, és előre kell tudni mutatni, és az életünk szegény és mostoha, ha nem ismerjük meg ezt az egy valóságot, amit az Isten elkészített számunkra, mert nincs itt maradandó városunk. Ki előbb, ki később, de elmegy. Az Isten senkit nem hagy itt ezen a földön. És a mi nagy lehetőségünk az az, hogy ezt mondani kell. És hadd mondjam ki, különös kegyelem és minőségi idő, hogyha az Isten elhúzza a függönyt, és másodpercekre betekinthetünk abba az országba, ahová bennünket is vár az élő Isten. Mert azt olvashatjuk, ahogyan beszél István, ezt mondja. Hogy? Látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Micsoda Isten káromlás lehet, gondolták a többiek. Mi mit gondolunk? Mit gondolunk akkor, amikor valaki a hétköznapok teljesen események nélküli pillanatában kimeri jelenteni az Úr az én megváltóm. Jézus a megtartó. Lehet, hogy indulat lesz a szívünkben. De higgyük el, ha valaki, mint sötét helyen világító mécses, arról mer beszélni, hogy az élő Isten elkészítette számomra is a jövendő országot, akkor jól figyeljünk oda, mert igazságot szól. Ha valaki ebben az életben a sok nehézséget közepette, mert elég bátor ahhoz, hogy beszéljen arról, hogy akarja látni a Krisztusnak kegyelmét, figyeljünk rá, tegyünk mindent félre, mert erre van szükségünk. És azt gondolom, hogy akkor, amikor olvashattuk a tékozó fiú példázatát, és jön messze tájról, messze földről, a hangerő és a térerő hiányából a tékozló fiú sok minden galibát megcsinál. Sok mindent elrontva. Ismerjük a tékozló fiú életét. Egyet tud. Visszamegyek az én atyámhoz. Mert vétkeztem ő ellene. Vétkeztem. Annyi bűnt elkövettem. Akkor mit tesz az atya? Széttárva karját, önmaga igyekszik a tékozló fiú felé. És amikor a tékozló fiú könnyek között mondaná azt, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem, legyek egy a véreseid közül, mert eljutottam a moslékos vájúig, mert nincsen nekem semmi és senki. Akkor azt mondja az atya, önmaga is sírva, fiam, fiam, jöjj a messze tájról, jöjj haza. És amikor az élő Isten hívogat bennünket, akik közel vagyunk, vagy távol, tudjuk nagyon jól, karácsonykor is erről beszéltünk, közeliben is lehet nagyon távolról érkezni. És innen a templom mellől is lehet nagyon messziről jönni. Ez tény és való. Lehet távolról jönni a kegyelemhez, és lehet kiáltani, és lehet azt mondani, Uram, az egész életemet átigazol. Lehet őszintének lenni, mert nem fog az Isten megbélyegezni, hanem azt mondja, gyere fiam, erre vártam már régen. És akkor, amikor erről beszélünk, akkor hadd legyen bizonyosságunk afelől, hogy látván a mi életünket, mások is talán el fognak rajta gondolni. István bizonyságtételét és az ő utolsó harcát látva elgondolkozott egy Saulus. És lesznek gyülekezetek, és lesznek majd Isten dicsőítő helyek még Európában is, és terjed az egyháznak ügye, és virágoznak majd a gyülekezetek. És hiszem és vallom, hogy a mai Isten tiszteleten is meg kell kérdeznünk magunkat. Itt ülő családtagoknak is. Mire volt elég az apám élete? Mire volt elég a nagyapám élete? Gondolkozzunk el rajta. Sok mindent láttunk. Én azt gondolom őszintén, nem akarok fényezni senkit sem, de azt el tudom mondani, hogy a tékozó fiú hazatalált. Ezt ne vonjuk kétségbe. De hogy miközben mi volt, meg lehet sokszorozni. Ugyanúgy lehet csinálni, testvér, nem vagy vele előni. Életed végén sok-sok óra kell a gyónáshoz és a bűnvalláshoz. Ezt nem más mondja, mint én, aki végigéltem és végigcsináltam ezt. Lehet messze tájra indulni, lehet bőrbe utakat járni, lehet kórítani családon belül és kívül, lehet olyanokat csinálni, mint az Isten lát, és lehet majd más nem látja. Lehet szomorítani gyereket, asszony, mindenkit, de egyszer odaérkezni az élő Istenhez nehéz dolog. És ezen a mai napon mindenkit kérek, mindenkinek könyörgök, vegyük komolyan. Ahogy az Atya hív, jöjj a messzetára, jöjj haza, fiam. Ezen a mai napon szeretném fölhangosítani Istvánnak, az éltanúnak, a halála előtt álló embernek a meglátását. Tudom, az én Atyám vár haza. Vár haza, amit előre és lehet, hogy mi nagyon jól csináljuk az életünket. Lehet, hogy bennünket megkereszteltek. És van róla papírunk, meg konfirmáltunk is. Vagy igen, vagy nem. Az élő Isten nem papírokban méri a mi hozzánk való kapcsolatát. És ezen a mai napon hadd kérdezzek meg mindenkit. Tudjuk-e azt, hogy az élő Isten, amikor Jézus Krisztust kitette fájdalomnak, nyomorúságnak és halálnak, mindezt miattunk tette. Mindezt miattunk lépte meg, hogy nekünk már ne legyen bántalmunk és bántásunk. Feleljük rá, igen. Mert a mi bűneinket vitte föl a keresztfára. És ő belehalt, hogy mi már ne halljunk bele a kárhozat tüzébe. És az élő Isten ember feletti bölcsességgel eltervezte a legnagyobbat. Az örök életet vár bennünket. Ott már teljesen mindegy, hogy mennyi vagyunk kánkor, ki bántottunk meg. Teljesen mindegy, hogy kire haragottunk és ki haragudott ránk. Egy a lényeg, fehér ruhája van. A fehér ruhát pedig Krisztus Atya, aki az ő vérével kimossa a mi szennyesünket. Nem lobogtatja mások felé. Nem beszéli ki a mi nyomorúságainkat. Kimossa az ő életét odaszentelve. Így hát mindenkit bátorítok. Éljünk ezzel a kegyelemmel. Induljunk el távolról, vagy éppen közelről, így vagy úgy, és érkezzünk meg úgy, hogy bizonyosságunk legyen a fel, hogy él az Isten, aki annyi víz közül ki tud menteni benne. Vegyük komolyan. Nem tudjuk, mitől jön el az utolsó órán. Nem tudjuk azt, meddig adatik a kegyelem. És ahogy szoktuk énekelni, úgy szoktuk mondani az órás éneket, ugye, amiben az van, hogy siessetek, hamar lejár. Isten kegyelme vár ránk. És amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. Ezért imádkozzunk az utódokért, mindannyiunkért és mindannyiunk gyerekeiért és unokáért. Nagy a baj, nagy a veszély. Mert éljük az életünket, és ki tudja, hogy hová visznek a mi útjaink. Ezekkel a nagy technikákkal már nem csak Soponya határain maradunk, hanem már az éterbe száguldunk. Ilyen-olyan közösségi portálokon, ilyen-olyan mocsok nyelven. Terjed a mi életünk, szállnak a mi gondolataink. Hadd lehessen az Istennek sebességet megváltoztató ereje, és engedje, hogy imádságban is tudjunk odaállni az élő Isten elé, és vágyni az ő megszólítására, vágyni életünk rendezésére, hogy mindez lehetséges legyen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked a mai vasárnapon is. Ó, Urunk, bizony, nem is gondolnánk azt, Urunk, hogy eljön egyszer az utolsó óra, és bennünket nem talál készen. Nagyon csodáljuk Istvánnak a merészségét, ahogyan mer beszélni az örök életről. Ó, Urunk, ehhez hinni is kell, hogy bátran kiálljuk és mondjuk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem merünk beszélni erről. Ha kedveskedni akarunk gyereknek, unokának, és közben nem merjük elmondani, honnan jön a mi reménységünk. Könyörgünk, Urunk, ne mástól hallják a butaságot, hanem tőlünk a reménységnek hangját. Tégy bátorrá bennünket. Ahogyan István elmondta, úgy hadd valljuk meg mi is. Igen, látjuk a megnyílt eget, és ott bizonyosak vagyunk, hogy az élő Isten jobbján. Ott áll a fiú, aki azért jött el, hogy helyettünk meghaljon, de föltámad harmadnapra, és örök váltságot szerzett nekünk. Könyörgünk te hozzád, élő Isten. Hadd sokasodjék a kegyelem. Hadd mondjuk, hadd valljuk az én Istenemmel, még a kőfalon is átugrom, mert hiszem, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll az én porom fölött. Ó, kegyelemnek Istene, láttasd, terelgesd a mi életünket, hogy valóság lehessen, hogy mindaz, amit elkövettünk, ne rót fel, hanem most tisztára bennünket. És könyörgünk, Urunk, hogy ahogyan István beszédére Saulus elindul, még ő se tudja, de forgatja a szívébe a gondolatokat, úgy hadd lehessen magvetés, a rólad szóló igényvetés. Könyörgünk, Urunk, konkrét helyzetben, gyerekekért, unokákért, rokonokért, apósért, özvegyért. Te engedd, hogy mindaz, amit te mondasz, és ami valóságá lesz életek által is, hogy él a szabadító Isten, és van ereje és hatalma, az hadd lehessen magvetés későbbi generáció életébe. És könyörgünk, Urunk, azokért a családtagokért, akik még messze földön, távol az atyai háztól léteznek. Ó, Uram, ne engedd őket, mélyre, egészen mélyre szállni. Ne engedd, Urunk, hogy meglássák a moslékos vájút, mert igen nehéz onnan felállni. Ellenben könyörgünk, állíts föl az elesettet, erősíts meg tagjaikat, és hagyd tudjanak téged dicsőíteni, hagyd tudják nehézségben és örömben, nyomorúságban és megelégedettségben hirdetni azt, igen, az én megváltóm él. És könyörgünk mindannyiunkért egy gyülekezetben is, hadd merjük mondani, ne hallgattassanak el bennünket. Hadd merjük megvallani a falu népe előtt is. Ez az élet nem maradandó élet, hanem arra felé menetelünk, ahol a mi atyánk vár bennünket. Így tedd értelmessé, teljessé a mi életünket. Így őrizd. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a
hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.